Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Hannos Gábor vagyok. Mai adásunk témája Pilinszky János Senki földjén című költeménye lesz. Beszélgető társam dr. Horváth Kornélia, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének egyetemi tanára, és egyben a tanszékhez kapcsolódó modern líraelméleti és líratörténeti kutatócsoport, azaz az MLLK alapítója és vezetője. Miként a korábbiakban tettük, a szeretetteljes baráti és kollegiális munkakapcsolat okán ezúttal is tegeződni fogunk.
Szeretettel üdvözlöm én is a hallgatókat.
Az első kérdésem az lenne, hogy miért éppen a Senki földjén című versre esett a választásod, hiszen vannak ennél jóval szélesebb körben ismert és elismert Pilinszky versek is, mint például a Halak a hálóban, a Négysoros, vagy hova tovább az Apokrif. Ezek már a középiskolások vagy egyetemisták körében is jóval népszerűbbek, így miért? Miért a Senki földjén?
Valóban a Senki földjén talán kevésbé ismert költemény Pilinszkytől, mint például az Apokrif. Meglátásom szerint azonban legalább ugyanolyan esztétikai színvonalú és súlyú versről beszélünk. Ezt a szerzői szándék felül is igazolhatjuk, Pilinszkytől magától megerősített intencióról van szó. A Senki földjén című vers Pilinszky második, a szakirodalom által is kiemelt jelentőségűnek tekintett 1959-es harmadnapon kötetében jelent meg. A kötet címéül Pilinszky eredetileg éppen a Senki földjén megnevezést szánta. Azonban a cenzúra utasítása nyomán ettől el kellett állnia. Mégis megőrizte az elnevezést a verses könyv első ciklus címeként.
És mi a helyzet akkor magával a Senki földjén vers címmel?
Ez is izgalmas felvetés, mert Pilinszky naplófeljegyzéseiből tudjuk, hogy eleinte az utazás címet szánta a versnek. Kínálkozik rögtön a kérdés, vajon mi lehet az az értelmi különbség, ami miatt a szerző az utazásról a Senki földjén elnevezésre változtatta meg a vers címét. Első gondolatom az, hogy a dinamikus folyamatról, amit az utazás reprezentál, a statikus létre, az egy helyben maradásra, az odafókuszálásra kívánhatta áthelyezni az olvasói figyelmet. S megerősíte feltevésemben, hogy a vers címe nem pusztán a Senki földje szóra épül, hanem annak egy helyhatározói raggal ellátott, még inkább az egy térbeli ponthoz kötöttséget sugalló alakjára, Senki földjén. Hogy ennek lehetnek-e az adott társadalmi korszakra nézve politikai vonatkozásai, annak megfontolását a hallgatókra bíznám. Meglátásom szerint feltehetően vannak, illetve belehallhatóak, noha Pilinszky műve semmilyen aktuális társadalmi vagy ideológiai kérdést nem hív elő, ezért is írta költészet és sokszor vád a 60-as, a 70-es, sőt néha még a 80-as évek szocialista irodalompolitikája felől.
Hallgassuk meg most a verset dr. Turi Judit, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem irodalomtudományi doktori iskolájának doktorandusza és a Kortárs online folyóirat munkatársának előadásában.
Pilinszky János, Senki földjén. Senki földje egy csecsemő szeme. E puszta és lakatlan égi testen, e csillagpuszták roppant és kietlen fönnsíkjain kallódva egyedül, hogy vissza többé soha ne találjak, úgy eltűnök. Örökre felelőtlen. Gyönyörűek az első hajnalok a sivatagos kopár levegőben, és gyönyörűek ők a reggelek, s az emlék nélkül rámerengő alkony, mint kisfiúk szíve a tengerparton, szökött szívem megáll, és megdobog. Ki tudja, hány nap éj, amíg fölérek a lüktető pupilla kráterére, s szállva alá a feneketlen mélybe a megszállott sötétre érkezem, hol visszatarthatatlanul nyomulnak, csak egyetlen kis idegen is állt ezer tolong, időtlen búcsúzóban, mióta világ a világ. Tengertolong, örökös visszatérők, forró reményben és reménytelen, örök didergők benn az elevenben. Ezer halott, egyetlen idegen. Itt kértheted majd bölcs skolasztikádat. Egy tűhegyén hány angyal férhet el? Itt tengersors egyetlen egy helyen, és ezer év egyetlen idegen, s ezer szíve egyetlen dobbanásnak. Élő itt hosszan bizony nem időzhet, elárulják halandózajai. E rettenetes csönd se elegendő egyetlen élőt elnémítani. Már távozóban épp hogy odavésem a meleg űr falára a nevem, Ha netalán egyszer közébük állnék, megkeresem majd, és emlékezem. Künn már az éj, csecsemők éjszakája. Megismételhetetlen nyugalom. Álom, mely lassan engem is elaltat. A kicsinyek nagy álmát alhatom. Ha valahol, itt mindent elfelejtek. Míg ide is majd megjön a világ. Az űrzavaros expedíció, hozva házanépét és vagyonát, a szutykos és a vad szomorúságot, a szeretőit és a szenvedélyt, mindazt, mi eddig is nyomorúság volt. A semmiséget hozza mindenért. Hoz kismadarat ketrecben, és majmot, csodálkozhatsz a zajos meneten. Majd szétszednek, és megismered őket. Én gyűlölöm őket, mert ismerem. Elhagylak akkor szép sivatagom, nem várhatom be üldözőimet. Kezdődhetik előről bujdosásom, keserűségem kapkodva siet. Az első csillag, ezt is ismerem, hány juttatásunk zordíró deákja. Épp akkor lát meg, mikor búcsúzunk. Először nézel a mi éjszakánkba.
Ezek után a költemény szövegének ismeretében miként értelmezhetjük a vers címét?
Először is a vers első sora kínál számunkra értelmezési támpontot, mely így hangzik. Senki földje egy csecsemő szeme. Nem feltétlenül gyakori, hogy egy költemény címe megismétlődjön a vers szövegben, de itt ez megtörténik, méghozzá rögtön a vers első szavában. S maga a vers szöveg egy metaforikus azonosítást kínál fel nekünk. A senki földje egy csecsemő, az újszülött szeme lesz. Miként is érthetjük ezt? Milyen is a csecsemő szeme? Tiszta, ártatlan. Miért is az? Mert most lát rá, most csodálkozik először rá a világra. Előzetes tudás és mindenféle előítélet nélkül. Ha figyelmesen újraolvassuk az első verszakot, éppen ezt az előítélet nélküliséget és ennek gyönyörűségét mi több eufóriáját tapasztalhatjuk meg. Idézem az első verszakból, e csillagpuszták roppant és kietlen, gyönyörűek az első hajnalok, és gyönyörűek ők a reggelek. Mindez a puszta és kietlen égitesten éri a versbeli beszélőt, mint egy a Krisztus megszületése előtti pusztaságot és minden egyes születést, s az ezzel eljövendő megújulást és új életet evokálva. Ez sugallja ennek az első verszaknak az utolsó két sora is, idézem, mint kisfiúk szíve a tengerparton, szökött szívem megáll és megdobog.
És hogyan fejthetnénk fel a további szakaszokban mondottakat?
Igen bonyolult és terjedelmi szempontból is valamelyest hosszú, valamivel több mint két könyvoldalt kitevő versről beszélünk, amely 6 számozott versszakból, vagyis 6 szerkezeti egységből épül föl. A legfontosabb, hogy a költeményben a versbeli beszélő, a megszólaló egy utat jár be. Ennyiben a szöveg megőrzi az eredetinek szánt utazás címmel való kapcsolatot. Ez az utazás azonban különös helyszíneken megy végbe. Amíg az első szakaszban a beszélő, más szóval a lírai én, a csecsemő szemének felszínén bolyong, a második szakaszban leszáll annak mélyébe. Hiszen a második verszak így kezdődik. Idézem, ki tudja hány nap éj, amíg fölérek a lüktető pupilla kráterére, szállva alá a feneketlen mélybe, a megszállott sötétbe érkezem. Ezt bizony a pokolra szállás metaforájaként is értelmezhetjük. Másfelől itt tovább folytatódik a vers kezdeti szemmetafora. A beszélő, aki addig a csecsemő szemének a felszínén bolyongott, most a pupillán keresztül leereszkedik a szemfenék mélyére. Tudjuk, a szemfenéken a látóidegen keresztül képződik meg az a kép, amelyet a világról alkotunk, és ez a kép közvetítődik az agyba. Pilinszky versének második szakasza, mintha ennek a fiziológiai folyamatnak a leírása lenne, az ezernyi látott élmény felsorolásával, idézem, hol visszatarthatlanul nyomulnak, csak egyetlen kis idegen is át, ezer tolong időtlen búcsúzóban. S a harmadik szakaszban leérkezünk mi, olvasók, a lírai beszélővel együtt természetesen a szemfenékre, az éj sötétségébe. A negyedik egységben a lírai beszélő és vele együtt mi befogadók is visszakerülünk a szem felszínére. A szöveg a szakasz elején figyelmeztet minket arra, hogy még mindig a csecsemő szemén járunk, a szemének a felszínén, mivel így kezdődik, idézem, künn már az éj, csecsemők éjszakája, megismételhetetlen nyugalom. Mi történik azonban? A vers szöveg szerint zajos, furcsa és már-már gyűlöletes sereg érkezik e szem felszínére. Ismét csak idézem a versből, az űrzavaros expedíció hozva házanépét és vagyonát, a szutykos és vagy szomorúságot, a szeretőit és a szenvedét, mindazt, mi eddig is nyomorúság volt, a semmiséget hozza mindenért. Az ötödik szakaszban a lírai beszélőnek nincs más választása, mint, megint csak idézett a versből, elhagylak akkor szép sivatagom, nem várhatom be üldözőimet, kezdődhetik előről bujdosásom, keserűségem kapkodva siet, idézett vége. Ezen a ponton a lírai beszélő kénytelen elhagyni a csecsemő szemét, az eredeti ártatlanságot, de az azután tapasztaltakat, az űrzavart is. És igencsak jelentős a mindössze egyetlen sorból álló hatodik szakasz a versben, amely így hangzik, idézem, először nézel a mi éjszakánkba. Itt a mi szó a vers minden kiadásában dőlt betűvel van kiemelve. Ezzel mintegy jelezve, hogy az eddigi versbelién mintegy mivé válik, és az ő útja már nem az egyén, hanem a mi, mondhatni az összes ember, minden ember útját reprezentálja.
Adódik a kérdés, hogy milyen világirodalmi párhuzamok, behatások, úgynevezett reminiszenciák fedezhetők fel a vers szövegében, egyáltalán felfedezhetők-e ilyenek?
Köszönöm a kérdést, természetesen nagyon sok. Számos József Attilai utalást is észrevehetünk. Sajnos ezekre most nincs időnk kitérni. Nagyon röviden a Reménytelenül című József Attila versre utalnék. De meglátásom szerint a két leglényegesebb utalás Goethe Faustja és Dante isteni színjátéka. A Faust esetében a második kötet eleje nyer különös hangsúlyt, ahol a boldog fiúkról esik szó. Azokról a gyermekekről, akik kereszteletlenül és korán haltak meg. Goethe művében mégis ők adnak kórus formájában tanácsokat az isteni szférák képviselőinek, a pátereknek. Még jelentősebb szerepet tölt be a Pilinszky alkotásban az egész európai irodalmunkat és keresztény gondolkodásunkat meghatározó, és természetesen Goethe említett művére is nagy hatást gyakorló, már említett középkori irodalmi szöveg, Dante isteni színjátéka, avagy a Divina Commedia. Az isteni színjáték meglehetős hasonlóságot mutat Pilinszky költeményében, egyebek között a látás, a meglátás témája kapcsán. Gondoljunk arra, hogy a főhős Dante útja, aki a dantei mű kezdősora szerint az ember életet képviseli, Babits fordításában a Dante mű kezdősora így hangzik, az ember élet útjának felén. Tehát a Dante mű a paradicsomban Isten meglátásával, Isten visszapillantásával és az ebben megnyilvánuló kölcsönös szeretet, olaszul amore vagy amor megtapasztalásával ér véget. További jellegzetes közös elem a két szöveg között a már említett pokorra szállás, a purgatóriumba való felemelkedés és az annak terepén mozgás, míg végül a paradicsomi szférák elérése a beszélőhős által. Az alászállás és a pokol legaljára érkezés a senki földjében a második és a harmadik versszakban jelenik meg. Idézem, még egyszer, szállva alá a feneketlen mélybe, a megszállott sötétbe érkezem. Illetve a harmadik versszakban, élő itt hosszan bizony nem időzhet. A negyedik versszak, amely a lírai beszélőnek a csecsemőszem felszínére kerülését tematizálja, megfeleltethető a dantei purgatóriumnak, melynek rendeltetése az ember megtisztítása a világi bűnöktől. Néhány sor a Pilinszky vers ezen negyedik szakaszából, idézem, míg ide is majd megjön a világ, az űrzavaros expedíció, hozva házanépét és vagyonát, és csodálkozhatsz a zajos menetem. Ez zajos menet a bűnök meneteként értelmezhető, amelyektől az embernek meg kell tisztulnia. A két utolsó, Az 5. és 6. verszak Pilinszky költeményében a paradicsomba való átlépést és végeredményképpen Isten meglátását és megértését jeleníti meg. Sötét, éjszakai, nagypénteki környezetben és a végsőnek tűnő, ám de mégis az Isten feltámadását eredményező, megváltó halál sugallatával. Éppen ezáltal nyújtja a Pilinszky vers nekünk, embereknek is, a feltámadás, az újjászületés és a megváltás reményét.
Végezetül az eddigiek és különösen a Dante párhuzamok nyomán miképpen tudnánk értelmezni a lírai én, a versbeli beszélőnek az útját és annak jelentéseit ebben a Pilinszky szövegben?
Köszönöm, igen, sokrétűen. Az eddig mondottakból kiderült, hogy ezt az utat Krisztus történetének parafrázisaként is olvashatjuk, noha sem Krisztus, sem Isten nincs nevesítve a versben. Ám úgy tűnik, a versben elénk tárt út a csecsemő léttől, a születéstől, a metaforikus halálig ível. A verskezdő csecsemő szemétől a versbeli beszélő hosszú utazásának, alá és fölészállásának története után a költemény utolsó előtti sorában a búcsúzásig jutunk el. A líraién búcsúzik valamitől. Ez az utolsó előtti sor, mint hallottuk, ezt mondja, idézem, épp akkor lát meg, mikor búcsúzunk. Ezt a történetet, tehát Krisztus földi életének íveként is értelmezhetjük, mely a születéstől, a hajnaloktól, a gyönyörű reggelektől a búcsúzásig, a halálig tart. Jézus születésére a betlehemi csillagra való utalásként olvashatjuk, az 5. szakaszban elhangzó, az első csillag, ezt is ismerem versort. Másfelől, a keserűségem kapkodva siet sor, világosan utal Jézus, múljék el tőlem a keserű pohár mondatára, és a gecsemáni kertbeli vívódására, ezentúl a húsvéti passióra, a kereszthalált vállaló és megélő emberisten gyötrelmére. Ha innen nézzük, a vers önmagában tragikusként ható sorát, idézem újra, épp akkor lát meg, mikor búcsúzunk, úgy abból nem csak Krisztus halálának éjszakáját, a világnak a keresztre feszítéskor történő elsötétülését, a búcsúzás témáját, hanem a megbocsátás és a megváltás gondolatát is kiolvashatjuk. Hiszen ez a sor azt mondja, épp akkor lát meg. Úgy is mondhatnánk, épp akkor vált meg. A megváltás a keresztfán haldokló Krisztusnak az emberekre vetett utolsó pillantásában következik be. Krisztus a keresztfán adott végérvényes bűnbocsánatot az embernek, és váltotta meg bűneitől. Így módon. Szimbolikusan a Senki földjén című vers, mint egy magában foglalja, költőileg elénk állítja Krisztus egész életét a betlehemi születéstől a haláláig és a feltámadásáig. A feltámadásáig, mert a búcsúzáskor való meglátás a látás kölcsönösségét, egymás megértését, Krisztus és ember egymásra találását, az új szövetséget is szimbolizálja számunkra. Ezért lehet ez az új látás egyben a csecsemő látása is. S mivel mindez a látás és megértés kölcsönösségében valósul meg, s mert a versben mindezt nem Krisztus, hanem egy lírai alany, egy egyszeri én beszéli el, Krisztus születésének, halálának és feltámadásának útja a versben elbeszélt lírai történet szerint minden egyes emberre vonatkozik. Mert a versben megszólaló én nem önmagát, hanem az egyes, egyedi embert képviseli, általa pedig minden egyes embert.
Kedves hallgatóink, önök a húsvét előtti vasárnapon Pilinszky Senki földjén című verséről szóló beszélgetésünket hallották. Köszönjük önöknek adományaikat, amelyek nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. A beszélgetőtársak Hannos Gábor és dr. Horváth Kornélia a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára voltak. Kérdéseiket, hozzászólásaikat a tojásaikukac@mariaradio.hu e-mail címre várjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztust!
Mindörökké, ámen.
Tojás éj. Beszélgetések a magyar költészetről. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének és Modern Líra Történeti Kutatócsoportjának műsorát hallották. Mária Rádió.
Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Enneagram bölcsességéről.